Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm, hogy megtisztelnek jelenlétükkel. Az emberiséget, az egyes embert évezredek óta érdekli, lakóhelyének, lakóhelyünknek, a Földnek az alakja. Ez az elméleti jellegű érdeklődés a mindennapi életben olyan kérdésekkel egészül ki, hogy hol vagyok most, mármint hol vagyok most a Föld felszínén, vagy mondjuk milyen messze van tőlem a legközelebbi folyó. A Föld alakjával, természetesen méretével, a Föld felszínén elhelyezkedő tárgyak helyzetének meghatározásával foglalkozó szakterület a geodézia, klasszikus nevén alkalmazott geometria. Az alkalmazott geometria képviselői évszázadokon, sőt évezredeken keresztül a Föld felszínén mozogva, ott mérve gyűjtöttek adatokat a Föld felszínéről. Ez a szép rajz egy 16. század korabeli mérnököt mutat, amint éppen fontos és pontos méréseit végzi. A repülőgép feltalálása komoly lépés jelentett a Föld megismerésében. Aki már nézett ki repülőgép ablakán, tudja, hogy mennyivel többet lehet onnan egyszerre látni, mint mondjuk egy gépkocsi ablakából kinézve. Az igazi és tényleg forradalmi változás mégis az űrtechnika megjelenése jelentette a Föld megismerésében. Mai előadásomban az űrtechnika nyújtotta lehetőségekről, a legújabb eredményekről, és egy kicsit talán a jövő fejlődési irányairól fogok beszélni. A Föld alakjáról szólva hagyományosan megkülönböztetjük a Föld fizikai alakját, és a különböző elméleti alakokat. A Föld fizikai alakja a szárazföldek vizek által meghatározott földfelszín. Ezt a fizikai alakot hagyományosan matematikai formában nem lehet leírni, egyes pontjait, vonalait, felületeit határozzák meg, és az eredményeket évezredek óta térképen teszik közzé. Persze az informatika fejlődése itt is komoly változást eredményezett, hiszen a hagyományos, mai szóval analóg térképek mellett egyre nagyobb jelentősége van az információs rendszerek egy speciális fajtájának, az úgynevezett térinformációs rendszereknek. A Föld elméleti alakja egy modell, valamilyen modell, amely megfelelő módon tükrözi a Föld geometriai vagy esetleg fizikai tulajdonságait. Az elméleti modellek szolgálnak a különböző térképek és egyéb adatgyűjtési eljárások úgynevezett vonatkozási felületéül. Az évezredek folyamán a Föld elméleti alakjával kapcsolatos ismereteink, elképzeléseink sokat fejlődtek. Időszámításunk előtt 800-ban, Homéroszban még arról volt szó, hogy a Föld egy lapos korong, ezt a korongot időnként elefántot tartották, időnként nem tartották elefántok. Egy ilyen ábrát látunk, igaz már a középkorból most a képen. Azután Pitagórasz már elsősorban esztétikai szempontból azt mondta, hogy a Földnek gömb alakúnak kell lenni. A gömb alak Arisztotelész idejére teljesen elfogadottá vált. Ha én azt mondom, hogy a Föld az gömb alakú, akkor tulajdonképpen a Föld méretének meghatározásához egyetlen mennyiségre, a Föld sugarára van szükség. Időszámításunk előtt 200 körül Eratosztenész görög tudós mérte meg először a Föld sugarát. Ő a Föld sugarát egy körcikből kiindulva határozta meg. Ugye ahhoz, hogy a sugarat ki tudjam számítani, szükségem van a körciknél erre a szögre és erre az ívhosszra. A szöget abból kiindulva határozta meg, hogy tavaszi napi egyenlőségkor Aszuánban, amely pont a ráktérítő fekszik, a napsugarai pont merőlegesen esnek be a kútba, ezzel szemben az attól északra lévő Alexandriában egy bizonyos szöget zárnak be, ezt egy a kor szellemének megfelelő műszerrel megmérte. A IF-hoz mérése még furcsább volt, a karavánok menetidejéből számította ki. Na most ezeket a mennyiségeket összevetve egy 5900 kilométer hosszúságú földsugárhoz jutott. Ha arra gondolunk, hogy mai ismereteink szerint a Föld sugara 6378 kilométer körüli érték, akkor ez a 5900 kilométeres hossz megfelelően pontosnak tűnik. Még az ókorban a görögöktől teljesen függetlenül a kínaiak is megmérték a Föld sugarát, és a görögöktől feltehetően nem teljesen függetlenül megmérték az arab kalifátusban is. Azután jött a hosszú és meglehetősen sötét középkor, akkor visszatértek az ősi tanok, majd a 15-16. Században egyrészt a tudomány fejlődése, másrészt pedig a felfedezések következtében ismét az érdeklődés középpontjába került a Föld alakja. Newton ismert tömegvonzás törvénye, fizikusok is vannak a teremben, tehát óvatosan fogom használni a fogalmakat. Newton ismert tömegvonzás törvénye és egyéb dolgok miatt kiderült, hogy a forgásban lévő egyenletes eloszlású Föld alakja nem lehet gömb, attól egy eltérő alakzat van szükség, ez az eltérő alakzat a forgási ellipszoid. A forgási ellipszoidot úgy képzelhetjük el, hogyha egy ellipszist kis tengelyek körül megforgatunk, vagy nagy tengelyek körül megforgatunk, és akkor létrejön egy szép test. Amíg a gömb meghatározásához egyetlen mennyiségre, a sugárra van szükség, az ellipszis alakjának és méretének meghatározásához két mennyiséget kell ismernünk, mondjuk a kis fél kis nagy tengelyt, meg a fél nagy tengelyt. Ezért két különböző ívhosszon kell méréseket végeznünk az ellipszis felszínén. Ezeket a méréseket, amelyet a forgási ellipszoid meghatározásának érdekében neveztek, a szakirodalom fokmérésnek nevezi. Megvoltak Newton szép elméleti vizsgálatai. Ezek az elméleti vizsgálatok azt mondták, hogy a Föld egy olyan forgási ellipszoid, amelyet kis tengelyek körül forgatunk meg, egy kicsit be van lapítva a sarkoknál, tehát tulajdonképpen egy narancshoz hasonlító forgási ellipszoiddal kell dolgoznunk. A Francia Akadémia az 1600-as évek végén, 1700-as évek elején megszervezte az első fokmérést. Az eredmény egy csodát eredményezett, azt számították ki, hogy a Föld nem narancs alakú, hanem citrom alakú. Így megnyúlt ebbe az irányba. Na azután később kiderült, hogy ez a citrom alakot, ezt mérési hibák következtében hozták össze, de minden esetre hosszú ideig komoly vitatárgya volt, és tulajdonképpen az 1700-as évek közepén megismételt második fokmérés bizonyította be egyértelműen, hogy a Földnek tényleg narancs alakja van. A forgási ellipszoidnak a fél nagy tengely, ezt már az előbb elsütöttem ezt a számot, 6378 kilométer körüli érték, a lapultság mértéke meg mintegy 21 kilométer, tehát annyival rövidebb a kis tengely, a fél kis tengely, mint a fél nagy tengely. Most a forgási ellipszoidot azóta is használjuk. Nem is egy forgási ellipszoidot, hanem különböző alakú méretű forgási ellipszoidot, tokat. Ezek az ellipszoidok szolgálnak a különböző országban a térképezés alapjául. Tehát a vízszintes síkrajzi térképeket ezeknek a forgási ellipszoidoknak a segítségével hozzák létre. Az egyes forgási ellipszoidokat úgy helyezik el az országok területénél, hogy minél jobban illeszkedjen az illető forgási ellipszoid az adott országhoz. Ugye az előbb azt találtam mondani, hogy a forgási ellipszoid a térképek alapja. Azt mindannyian tudjuk, hogy a térképek azok síkba teríthetőek, tulajdonképpen papírlapon vannak. Kérdés, hogyan jutok én el a kétszer görbült forgási ellipszoidból a síkba teríthető térképig. Na most ez egy speciális szakterület, a vetülettan. Én nem megyek bele az összes szépségébe, egy példát próbálok megmutatni, amennyiben sikerül. Képzeljék el, hogy én ezt a narancsot berakom egy ellipszis alakú hengerbe. Akkor egy meridián mellett a narancs, az forgási ellipszoid és a henger torzulásmentesen illeszkedik. Kicsit eltávolodva ettől a meridiántól, még mindig nem lesznek nagyok a torzulások. Azután azt mondom, hogy na ott már nagyok a torzulások, akkor forgatok mondjuk 6 fokot a narancson, és a végén a narancsot így gerezdenként ki tudom teríteni a síkba. A 18. század, tehát 1800-as évek második felében egyre világosabbá vált, hogy a forgási ellipszoid, mint elméleti földalak nem megfelelő. Különböző mérési ellentmondások, meg hát egyszerűen a józan ész is azt mondta, hogy tisztán geometriai alapon nem lehet egy elméleti földalakot fölvenni. Ugye, amikor a forgási ellipszoidot bevezettem, azt mondtam, hogy az egyenletes eloszlású föld forgási alakja ez. A valóságban a föld tele van tömegeloszlás egyenletlenségekkel, ennek következtében a tisztán geometriai alak nem jöhet szóba. Listing 1878-ban vezetett be egy újabb elméleti földalakot, ennek a neve geoid. A geoid a Föld nehézségi erőteréhez kapcsolódik. Ez a nehézségi erőtér potenciáljának egy speciális szintfelülete. Mielőtt csúnya képleteket mondanék, úgy képzelhető el, hogy a nyugalomban lévő óceánok felszínén, maga a nyugalomban lévő óceán felszín, és a száraz földek alatt pedig ennek az óceán felszínnek a folytatása. A most következő animáció a fejlődés menetét mutatja be, ugye időszámításunk előtt második évszázad gömb, 17. század körül forgási ellipszoid, 19. század végén geoid. Most ez a geoid ez egy elég bonyolult valami, a meghatározásánál két utat követhetünk. Az egyik út földi mérésekkel meghatározzuk a geoid és valamelyik vonatkozási forgási ellipszoid távolságát. Ennek a távolságnak az a csúnya neve van, hogy geoid unduláció. Ezzel az eljárással csak nagyon kis számú pontot tudtak meghatározni a Föld felszínén. A másik lehetőséget az űrtechnika elterjedése okozta. Az űrtechnikával már lehetővé vált a Föld egészére a geoid undulációk szintvonalainak a meghatározása. Ezt úgy képzelhetjük el, mint hogy a magasság szintvonalait a térképen ábrázoljuk egy síkhoz képest, a geoid undulációk szintvonalait szintén mondjuk egy képen ábrázoljuk, majd fogok mutatni ilyen képet a forgási ellipszoidhoz képest. A geoidnak megvan a maga gyakorlati haszna. Amíg a forgási ellipszoid a vízszintes, a síkrajznak az alapfelülete, addig a magasság a geoidhoz kötődik. A tengerrel rendelkező országok valamilyen kikötőben egy speciális műszerrel, itt van fönt egy ilyen műszer, mareográffal folytonosan érzékelik a tengerszintnek az alakulását, ezt közepelik, és azt mondják, hogy az a középtengerszint. Na most az az egy szépséghibája van ennek a dolognak, hogy a különböző országoknak a középtenger szintje eltérhet egymástól. Körülbelül másfél éves hír, hogy a németek, precízségükről híresek, a még precízebb svájciakkal együtt elhatározták, hogy egy hidat építenek a Rajnán. Tökéletes volt, csak hogy a svájci oldalon a magasságot a földközi tengerről hozták, a német oldalon a magasságot a balti tengerről hozták. Még precízek is voltak, mert azt mondták, hogy korrekciót kell számítani. A korrekció számítást viszont rosszul végezték el, így nem 40 centire tért el egymástól a híd két fele, hanem 80 centire, és ezért az egészet újra, vagy legalábbis át kellett építeni. Na most ennek a veszélynek Magyarországon is ki vagyunk téve, hiszen Magyarországon is kétféle tengerszint feletti magasságot használunk. A monarchia idejéből, a Trieste Molo-Sartorióról, mareográfiáról levezetett magasság az úgynevezett adriai magasság. ugye Trianon után már nem volt tengerünk, akkor azt a döntést hozták a szakemberek, hogy egy geológiailag stabil pont Székesfehérvár közelében a NADAP lesz a magassági főalappont, és ennek a Triecből levezetett magasságát fogadták el. Varsói szerződés, magasság nem Adriáról, magasság Balti-tengerről lehozták Kronstadtból a magasságot. Most a két magasság 68 centire tér el egymástól, ebből mondjuk a kétféle térképet használnak, egy árvíz esetén már meglehetősen komoly baj okozhat. Elmondtam, hogy ugye a elméleti földalak a geoid, és megígértem, hogy ennek az űrtechnika segítségével történő meghatározásáról fogok beszélni. Lényegében két nagy csoportba oszthatjuk az eljárásokat, amelyek alkalmasak a geoid meghatározására. Az egyik eljárás fajta azon alapszik, hogy a mesterséges holdak pályájának ellipszisnek kellene lenni, a valóságban a pálya attól kismértékben eltér. Ezeket az eltéréseket vagy földi pontból, vagy egy másik mesterséges holdból mérik, visszaszámítják a nehézségi rendellenességet, és ebből következnek a geoid alakjára. A másik eljárás, speciális mesterséges holdakat lőnek föl, amelyekből közvetlenül mérhető a tengerfelszín magassága, ezt az eljárást előkerülő szóval radaraltimetriának nevezik. Na most a mesterséges holdak földalakra történő meghatározása tulajdonképpen egyidős a mesterséges holdakkal. Már a Sputnik 2 fölbocsájtása után 58 körül határoztak meg mesterséges vagy földalakot, és azután az amerikaiaknak voltak geoszholdjaik, lageoszholdjaik, és így tovább. Tehát viszonylag sok holdat bocsájtottak föl ilyen célra. Az adatoknak az igazán nagy mennyiségét azonban a különböző helymeghatározó rendszereknek a kialakítása vagy kialakulása tette lehetővé. Papp professzor úr előadásában beszélt a GPS rendszerről, itt az ábra mutatja a GPS holdjainak a keringését. Na most a Föld felszínén a GPS holdjai pályájának a mérésére mintegy 110 pontból álló idegen szóval terrestrial reference system ponthálózatot alakítanak ki. Ez kiegészítve további 500 ponttal alkotja az terrestrial reference frame-et. Hát nem akartam az egész földet ábrázolni, itt Európában ennek a hálózatnak a pontjait látjuk. A felső geodéziával foglalkozó kollégák nagyon szépen el tudják mondani, hogy melyik hold hol és miként helyezkedik el. Na most ebből a több mint 100 pontból éveken keresztül mérik, 100 000-nél több adathoz jutnak. Ezeket az eljárásokat satellite only eljárásoknak nevezik. Az utóbbi évtizednek az eredménye a satellite-to-satellite tracking eljárás, amikor két mesterséges holdat eresztenek föl egyszerre. Ha a Föld tömegeloszlása egyenletesek, ez békén megvannak, egymáshoz képesti helyzetük alig változik. Na de ha megjelenik egy hegy, akkor az egyik hold pályája hamarabb módosul, mint a másik holdnak a pályája, aztán ez utána kergetőznek, mint a macskák. Ezt a kergetőzést megfelelő módon a távolság mérésével, illetve a holdak pályájának a pályapontjainak meghatározásával követni lehet. A most bemutatott üldözéses jelenet, ez a CSEMP nevű német expedíciónak a holdjait ábrázolta. Egyetlen egy holdat látunk itt. Az biztos, hogy ezek a mesterséges holdak tehát nagyságrenddel növelték a Föld nehézségi erőterével kapcsolatos ismereteinknek a pontosságát. A másik eljárás, amit említettem, az a tengerszint közvetlen mérése speciális mesterséges holdakból. Ebből ilyen nagyon szép ábrákat lehet előállítani, hogy így néz ki a tenger felszíne. Ez egy meglehetősen rossz felbontású ábra, de hát meg az amerikaiak, az oroszok több expedíciót szerveztek innen egy radaraltimetria célra, néhány mesterséges holdnak a nevét tüntettem föl a táblázaton, és hát itt próbálom mutatni azt az elvet, hogy itt méri a hold közvetlenül a tenger szint és a mesterséges hold távolságát. A holdnak a helyzetét persze folyamatosan meg tudjuk határozni. Na most a különböző pályarendellenességek meghatározásából, a közvetlen mérésekből sikerült meglehetősen jó geoidképet összeállítani. Ezekkel a geoidképek már 63-ban állítottak elő ilyen geoidképet, ott a szintvonalaknak a távolsága 10 méter volt, tehát nagyjából ezt a pontosságot tudták. Ma ott tartunk, hogy méter-deciméter pontosságú geoidképpel rendelkezünk. Fölmerül a kérdés, hogy ez tudományos szempontból biztos nagyon érdekes, de miért költenek erre ennyi pénzt? Hát általában nagyon sok pénzt legalább két dologra biztos költenek. Az egyik a katonaság, a másik az olajkutatás. Na most ezek a mesterséges holdak, ezek a geoidok mind a két célra használhatók. A rakéták egy részének az irányítását, nem vagyok katona, tehát a pontos részeket, nem tudom elmondani, de a nehézségi erőtér rendellenesség profiljának a segítségével végzik, és ugyanígy ezeket használják olajkutatáshoz is. Ha például helymeghatározáshoz egy országban ennél pontosabb, mondjuk centiméter pontosságú geoidra van szükség, akkor ezt meg lehet csinálni oly módon, hogy a űrtechnikai méréseket kombinálják földi mérésekkel. Ugye eddig a Föld elméleti alakjáról beszéltem szépen, gömb, forgási ellipszoid, geoid, végigmentünk a soron. Térjünk át a másikra, a Föld fizikai alakjának a meghatározására. A Föld fizikai alakja, mint korábban mondtam, a szárazföldek, vizek által meghatározott föld alak. Ennek a földalaknak a meghatározását klasszikus módon azok a földmérők, vagy azoknak az utódai végezték, akiket az első ábrán mutattam, és a meghatározás eredményeit hagyományosan térképeken tették közzé. A térképek a fizikai földfelszín bizonyos szabályok szerint vetített, kicsinyített modelljei. A kicsinyítés mértékét a úgynevezett méretarány határozza meg, tehát ha például egy térképen azt olvassuk, hogy 1 per 5000, az azt jelenti, hogy a térkép elemét 1 cm-nek, a valóságban 5000 cm, ami ha jól számolok, 50 méter felel meg. A térképeknek már a rókori Rómában is hagyományosan két főfajtája alakult ki. Az egyik fajtának a célja a tulajdon nyilvántartása és az adóztatás volt. Ezt a térképet nevezik kataszteri térképnek, ma a hivatalos neve földmérési alaptérkép. Egy ilyen térképet mutatott az előző ábra, itt már a második, a következő térképfajta látható, ez az úgynevezett topográfiai térkép, amely viszont katonai célokat szolgál, már a rómaiaknak is nagyon szép katonai térképeik voltak. Abban különbözik az előző térképfajtától, hogy a topográfiai térképen a magasságot is valamilyen módon ábrázolják. Hát ma a legkorszerűbb magasság ábrázolás az a szintvonalakkal történő ábrázolás. Említettem, hogy a légifényképezés kitalálása egy rendkívüli előrelépést jelentett a térképészetben. Valóban. A légifényképezés kitalálása, valamint mondjuk a 80-as évek végének, 90-es évek közepének informatikai fejlesztése lehetővé tette, hogy úgynevezett ortofotó térképeket állítsanak elő. Az ortofotó térképek kinézésre úgy néznek ki, mint a légifényképek, de úgy torzították őket vissza, hogy ezek a térképek úgy viselkednek, mint a rende, ezek a fényképek úgy viselkednek, mint a rendes térképek, tehát távolságot lehet mérni rajtuk, és így tovább. Itt a Budapest Ortofotó könyvnek egy a Műegyetemet, központi épületet és ábrázoló kivágatát látjuk. És ez nagyon szép dolog, hogy tudunk földi eljárással térképet csinálni, de teljesen meglepő módon a Föld egészéről meglehetősen rossz térképellátásunk van. Ha itt megnézzük a különböző földrészeknek a térképellátását, azt látjuk, hogy a gazdaságilag szegényebb földrészeknél, például Afrikában vagy Dél-Amerikában kicsit jobb felbontású, ez mondjuk az 1 a 25 000-es méretarányú térkép szinte alig létezik. Na most hogyan lehet ezen a helyzeten segíteni? Hát tulajdonképpen úgy, hogy pénzt is kell rá költeni, de az biztos, hogy az űrtechnika egy komoly lehetőséget nyújt a Föld fizikai felszínének a megismerésében. Lényegében két egymástól különböző eljárást követhetünk a Föld fizikai felszínének felderítésében. Az egyik eljárás az egyszer már említett helymeghatározó rendszerek, például a GPS-nek az alkalmazása. Ezekkel a rendszerekkel lehetőségünk van a Föld fizikai felszínek kitüntetett pontjai koordinátáinak a meghatározására. Például egy útkereszteződésnél lerakom a GPS-t, és meg tudom mondani, hogy az az útkereszteződés hol van. Most valószínűleg három mondaton belül ötször mondtam azt az utat, hogy GPS. A GPS, mint a Papp professzor előadásában korábban elhangzott, ez az amerikai hadseregnek a helymeghatározó rendszere. Igen ám, de hát az amerikaiaknak meg volt a maga helymeghatározó rendszere, akkor nagy valószínűsége kinek volt még helymeghatározó rendszere? Nyert. Ennek a neve GLONASS, ez is létezik, és tulajdonképpen az európai öntudat sem engedheti meg azt, hogy az Európai Unió teljes mértékben kiszolgáltatott legyen vagy az egyik hatalomnak, vagy a másiknak. Ezért az Európai Unió is elhatározta, hogy létrehoz egy helymeghatározó rendszert, ennek a helymeghatározó rendszernek a neve Galileo. A Galileo még nem létezik, de várhatóan 2008-ban, vagy esetleg hamarabb, egy-két évvel, vagy később föllövik a holdjait, és megkezdi a működését. Na most a most említett rendszerek alkalmasak a fizikai földfelszín meghatározására, de nem csak arra, hogy egy statikusnak tekintett földfelszínt meghatározzak, hanem mint mondjuk a mesterséges izmok, a földfelszíne is mozog, alkalmas a különböző globális mozgások, mondjuk kontinentális kontinensek mozgásainak a meghatározására, vagy lokális mozgásoknak a meghatározására. Az előbb említettem, hogy van egy 500 pontból álló rendszer a Föld egészén. Ha ennek a pontjait mondjuk két évente meghatározzák, abból levezethetők az egyes kontinensek jellemző mozgásai. Csak azért mutatom meg, hogy egy ilyen mozgásérték, ez két centi, évenkénti két centi sebességű mozgás jelent. Tehát itt, ahol ugye nagy hegyek vannak, ott az évenkénti, majdnem deciméter nagyságrendű mozgás is elképzelhető. Ezek az ábrák globális mozgások. Bizonyos esetekben szükség van lokális mozgás meghatározásra is. A helymeghatározó rendszerek lokális mozgások meghatározására történő alkalmazását gyakran összekapcsolják a földrengések előrejelzésével. Közismert, hogy Kaliforniában a Szent András árok két oldalán közötti területen igen komoly földrengések fordulnak elő. Na most itt létesítettek egy több száz pontból álló rendszert, folyamatosan mérik a pontok távolságát, és az árokra merőleges távolságokból valamilyen módon következtetnek az esetleges földrengésekre. De hát nem kell ilyen messze mennünk, a Műegyetem harmadik emeletén is van egy állandó GPS állomás, ami alkalmas volt arra, hogy az egyetem néhány milliméteres évenkénti süllyedését meghatározzuk vele. Mióta megerősítették annak a résznek az alapzatát, ezóta nem mutatunk ki több süllyedést. Talán érdemes elmondani, de ez a korábbi előadásokon is szó volt, hogy a helymeghatározó rendszerek elsődleges célja szintén katonai volt járműveknek a navigálása. Ez a navigálás kezdetben hajókat navigáltak, aztán repülőket navigáltak. Ma ott tartunk, hogy már a középkategóriájú gépkocsik nem kis hányadában is van GPS alapú navigációs rendszer. Ilyennel látják el a traktorokat, tehát meglehetősen sok helyen kerül alkalmazásra ez az eljárás. Körülbelül 3 éves sztori magyar újságokban megjelent, Magyarországon valahol elloptak egy kamiont. A sofőrt valahogy ártalmatlanná tették, kamionnal el, áruk kirakodva, kamiont vissza. 2 óra múlva a gyorsaságáról híres magyar rendőrség megjelent a rakodás helyén, elkapta a betörőket, és visszaszerezte az árut. Na, hogy volt ez lehetséges? Oly módon, hogy a kamionon volt egy GPS, amely folytonosan mérte a kamionnak a helyzetét. Ez a GPS rádiókapcsolatban volt a szállítócég párizsi központjával, tehát csak azt kellett meghatározni, hogy mely pontban állt viszonylag hosszú ideig a kamion. Hát itt némi átszámítással meg lehetett mondani, hogy ez melyik település milyen utcája, és oda mentek a rendőrök. Valószínűleg ez ma már nem ismételhető meg ez a trükk, hiszen már a betörők is tudják, hogy a GPS ilyen célra alkalmas, tehát most az a versenyfutás megy, hogy az előkelőbb luxuskocsikba hova rakják be a GPS antennáját úgy, hogy ezt a betörők ne vegyék észre. Na most ez volt az egyik lehetőség, ugye azt mondtam, hogy ezekkel a helymeghatározó rendszerekkel módunk van a föld felszínén pontokat, vonalakat, felületeket meghatározni. A föld fizikai alakja meghatározásának másik nagy csoportját a különböző képalkotó rendszerek alkotják, azoknak az eljárásoknak az összefoglaló neve távérzékelés, amelyekkel képet alkotunk nem csak a föld felszínén, távérzékelésnek nevezünk minden olyan eljárás, amikor egy tárgyról úgy szerzek információt, hogy a tárgyal közvetlen kapcsolatban nem kerülök. A közvetlen kapcsolatot ezeknek a rendszereknek az esetében az elektromágneses hullámzás valamilyen tartománya jelenti. Távérzékeléssel kapcsolatban ugye a következő kérdések tehetők föl: milyen eljárással készítünk a képeket, honnan készítünk képeket, és milyen célra készítünk képeket. A milyen eljárásra viszonylag könnyű a válasz, lényegében 2 tartományban szoktunk távérzékelt képeket készíteni. Az egyik az úgynevezett optikai tartomány, ez a látható fény és a látható fény közeli tartomány. Klasszikus példa az ilyen távérzékelési eljárásra a fényképezőgép. A másik eljárás, ez egy úgynevezett passzív eljárás. A másik eljárás az aktív eljárás, amikor olyan eszközzel készítünk képet, ami maga jelet bocsájt ki, a jel a vizsgált tájról visszaverődik, és ennek alapján hozzák létre a képet. Ennek klasszikus példája a radar, most éppen egy repülőgép tűnik föl a radarnak a képernyőjén, és meg lehet határozni a radarnak, a repülőgépnek a alakját, helyzetét, méretét. Honnan készíthetünk ilyen képeket? Hát készíthetünk a föld felszínéről, fényképezni innen is lehet, levegőből, de a mai előadásban én csak az űrből készített felvételekről, az úgynevezett űrfelvételekről, az űrtávérzékelésről fogok beszélni. Ha én űrből készítek képet, azoknak a képeknek a jellemzésére három különböző mennyiséget használhatok föl. Az egyik az úgynevezett geometriai felbontás. Ez azt jelenti, hogy a kép egy képelem mekkora területű a Föld felszínén. Na most itt a Műegyetem környékét látjuk, ez a pacaszerű kép egy 100 méterszer 100 méter körüli felbontású űrfelvételből származik. Ha lejjebb megyünk a felbontással, és mondjuk eljutunk egy 10 méterszer 10 méteres felbontásig, ott már egész jól kivehetők az épületek, és ha még tovább finomítjuk, akkor az 1 méterszer 1 méteres felbontásnál már nem csak az épületek, hanem az épületek eletti autók is kiválóan láthatók. El fogunk menni a Műegyetem központi épületeig, ott hagyjuk abba, megint megjelent a központi épület. Na, a másik jellemző, amit az űrfelvételek esetén használunk, az úgynevezett spektrális felbontás. Lehetne nagyon szép, szabatos meghatározást adni. Valami olyat képzeljük el, hogy egy fényképezőgép elég különböző szűrőket rakunk, tehát különböző hullámhosszra érzékenyítjük az illető felvevő rendszert. Itt egy később tárgyalt mesterséges hold, a Lencetnek a 7 különböző csatornának hívják az egy szűrőhöz tartozó részt, 7 csatornáját, illetve hát azokból a csatornákból előállított úgynevezett kompozitokat látjuk. A harmadik jellemző mennyiség az a időbeli felbontás, tehát az, hogy milyen gyakran készülnek képek. Majd később fogom említeni meteorológiai célra, folyamatosan, erőforráskutatásra, időnként, aztán van olyan cél, mondjuk kémkedésre, lehet, hogy csak esetenként készítenek képeket. Na hát ezzel át is mentem a téma következő részéről, hogy milyen célra állítanak elő űrfelvételeket. Lényegében az űrfelvételeket 4 nagy skatujába sorolhatjuk. Az első csoportba tartoznak a meteorológiai célú űrfelvételek, a második csoportba az erőforráskutatási célú űrfelvételek, a harmadik csoportba a térképészeti célú űrfelvételek, és a negyedikbe a katonai célú űrfelvételek. Meteorológiai célú űrfelvételeket már a 60-as években készítettek. Visi professzor úr nagyon érdekes előadásában beszélt ezeknek a felvételeknek a hasznosításáról. Itt egy meteorológiai célú űrfelvételt látunk. Ezeket vagy 36 ezer kilométer magasságból készítik olyan holdakról, amelyek gyakorlatilag együtt mozognak a Földdel, tehát a Földnek mindig ugyanazt a részét képezik le, vagy olyan 800 kilométer magasságban keringő holdakról, amik mindig változó részt képeznek le. Ezeknek a holdaknak a geometriai felbontása kilométer nagyságrendű, tehát ezek nem igazán jó felbontású holdak. A spektrális felbontás, a csatornák száma az 1 és 3 között van, ugye valamit valamiért, viszont kiváló az időbeli felbontásuk, mert elvileg folyamatosan készítenek képeket, és hogy nem folyamatosan kapjuk ezeket a képeket, annak az az oka, hogy az adatoknak a leszívása az időnként időt vesz igénybe. Tegnap beültem az internet elé csak élvezni, hát csak a magyar meteorológiai címlapon 12 vagy nem tudom hányfajta meteorológiai célú mesterséges hold felvételeit láttam, nagyon szépek. Meteorológia mellett ezeket a holdakat felhasználják, például erdőtüzek, tehát a nagy ausztrál erdőtüzeknek a követésére, vagy különböző oceanográfiai jelenségek vizsgálatára is. A holdak második csoportját az erőforráskutató mesterséges holdak szolgáltatják. Ezeknek a nevében is benne van, hogy ásványkutatásra, azután környezet, ez már nincs benne a nevükben, de környezetvizsgálatra, néhány alkalmazást még később mondani fogok, használják. A holdak egyik fele az optikai tartományban dolgozik, tehát passzív hold, néhány passzív holdatnak a nevét itt tüntettem föl. Ezek közül az egyik legismertebb a Lancet, ez maga egy Lancet mesterséges hold. Ez egy másik, ez egy Spot, ez egy francia mesterséges hold. A rendszereknek a másik része radarelven működik. Néhány ilyen radarelvű mesterséges holdat tüntet föl ez a tábla. A radarnak az az előnye, hogy átlát a felhőkön. Tehát amíg mondjuk egy Lancettel felhős időben nem tudok képet készíteni, a mondjuk az ERS-1-el lehet képeket készíteni. Na most ezeknek a holdaknak a geometriai felbontása az 10 és 100 méter között van. Nagyon jó a spektrális felbontásuk, tehát 5-8 csatornával rendelkeznek. Az az előnyük, hogy ebből különböző jelenségeket követni tudnak a megfelelő szakemberek. Itt például a Lancet hold csatornáit látjuk, megvan írva a hullámhoz, és hogy milyen feladatok megoldására alkalmasak, például a 4-es csatorna, ha én a talaj nedvesség tartalmát akarom meghatározni, akkor a 4-es csatornán készített kép az igazi. A időbeli felbontások különböző, van olyan, hogy 6 hét, van olyan, hogy 2 hónap, de van olyan, hogy csak esetenként használják. Azt már említettem, hogy erőforráskutatás, nagyon nagy alkalmazási terület a mezőgazdaság. Tehát a termés elő, ha mondjuk azt akarják tudni az amerikaiak, hogy milyen lesz a termés Oroszországban, na akkor ezek a holdak kiválóan alkalmasak ilyen vizsgálatoknak az elvégzésére. De hát olyan tragikus dolgokról, mint a csernobili katasztrófa is ilyen mesterséges hold felvételekről szereztünk először képet. A következő csoportját a következő csoportot a úgynevezett térképészeti célú mesterséges holdak alkotják. Az eddigiektől abban különböznek, hogy ezeknek a képeit átfedéssel készítik, tehát ugyanarról a területről két irányból is készítenek képet, ez lehetővé teszi, hogy magasságot, tehát térbeli kiértékelést végezzünk. Itt szintén tragikus képeket látunk, a szeptember 11-i katasztrófa után 12-én készített képet, itt még látszik, hogy mekkora a füst, illetve pár nappal később, szeptember 15-én készített képet. Ezeknek a holdaknak az elsődleges jellemzője a geometriai felbontás. Amikor az első térképészeti célú holdat 90 körül a franciák fellőtték, annak 10 méter körüli felbontása volt. 92-ben az oroszok már 2 méter körüli felbontású holdakat használtak, és az amerikaiak 2000 után elkezdték, különböző amerikai magántársaságok elkezdtek méter alatti felbontású képeket előállítani, tehát 80 centi, meg 60 centi, szinte elképzelhetetlen, hogy mit tudnak. Ezeknek a holdaknak a térképezés ugye az említett fő céljuk, de ugyanígy, ha mondjuk Koreában valamilyen vasúti szerencsétlenség történik, és erről kicsit többet akarnak tudni, akkor ilyen holdat küldnek oda. Ez nem pont egy olyan kép, ez árvizek nyomon követése Magyarországon, de ez is használható ilyen célra. Ez az utolsó csapatja a mesterséges holdnak a katonai célú. Erről a szakirodalom hivatalosan nem nyilatkozik. Tehát nem mondja meg, hogy ennyi. Azt tudjuk, hogy már 1960 körül a Korona című holdaknak a geometriai felbontása 3 méter körüli érték volt. Hát ha ma polgári célra 60 centi felbontású képet kapunk, akkor valószínűleg katonai célra ennél lényegesen jobb képeket is előállítanak. Elmondtam, hogy helymeghatározó rendszerekkel nyernek adatokat, távérzékeléssel nyernek adatokat. Ezeket az adatokat hagyományosan térképen közölték. A térképnek két funkciója volt, egyrészt rögzítette, tárolta az adatot, másrészt megjelenítette az adatot. Az informatika elterjedése, a már említett térinformációs rendszerek megjelenése kicsit módosított a funkciókon. A térinformációs rendszerek részben az adatok gyűjtésére, kezelésére, részben elemzésére és megjelenítésére is alkalmasak. Az a tény, hogy a megjelenítési és a tárolási funkció elválik egymástól, meglehetősen nagy játék lehetőséget biztosít a különböző felhasználások területén. Nekem megmondták, hogy 45 percet szabad beszélnem, az óra most 46 percet mutat, tehát itt az ideje, hogy nagyjából az összefoglalásról, a jövőről beszéljek. Az első Sputnikot alig egy fél évszázada lőtték föl. Körülbelül 40 éve készítették el az első geoidképet, akkor 10 méter pontossággal. Ma a Föld alakját már méter, sőt deciméter pontossággal ismerjük, és tanult barátaim véleménye szerint a elkövetkezendő 1-2 évtized lehetővé teszi, hogy a Föld alakját centiméter pontosan ismerjük meg, de úgy, hogy a Föld egészére. Na most ez azt jelenti, hogy nem csak egy statikus Föld alakot ismerünk, hanem a mozgó égitestnek az alakváltozásait, ezeket az alakváltozásokat valamilyen módon követni tudjuk. A első mesterséges távérzékelési holdak a 60-as években több kilométer felbontású képelemekkel rendelkeztek. A 70-es években jelentek meg azok a holdak, amelyek erőforrás kutatásra szolgáltak. Itt a képméret akkor, tehát mondjuk 3 évtizeddel ezelőtt 60 méterszer 80 méter volt. Ma a 60x60 vagy 80x80 centiméternél tartunk, tehát 3 évtized alatt ugyanarról a területről beszerezhető információk közel 10000-szeresükre nőttek. Várható, hogy a technikai fejlődés tovább fog folytatódni. Ez megmutatkozik egyrészt abban, hogy a föllőtt holdak nagyobb felbontású képeket tudnak előállítani, másrészt abban, hogy különböző célú holdakból nagy számot fognak föllőni a különböző országok. Ehhez jön még az, hogy az informatika fejlődése és a távérzékelés, helymeghatározás és az internetnek a kapcsolódása ezeket az ismereteket az emberek számára egyre inkább elérhetővé, élvezhetővé teszik. Én bízom abba, hogy a következő évtizedek arról fognak szólni, hogy minél többet, egyre többet tudunk lakóhelyünkről, a Földről, és ezeket a megnövekedett, ez a megnövekedett ismeret egyre többünknek lesz osztályrésze. Itt egy képet mutatok, ez egy QuickBird kép, a Párizsról sokan fölismerik. Tulajdonképpen azért zárom ezzel, mert már elővetít egy olyan speciális alkalmazást, amin az amerikaiak gondolkoznak, hogy például egy világvárosnak a forgalmát folyamatosan egyetlen mesterséges holdról követik és nézik meg, hogy mondjuk hol van dugó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az előadásom végére értem. Tulajdonképpen most egyetlen feladatom van, a köszönet. Egyrészt köszönöm a Matávnak, az Accelero Internetnek és a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy ezt a kiváló sorozatot megteremtette és megszervezte. Másrészt köszönöm munkatársaimnak, Tag Zoltán asszisztensemnek, Winkler Gusztáv kollégának, a Földmérési és Távérzékeli Intézetben Winkler Péternek és csapatának, a Székely és Társai kiadónak az ortofotók rendelkezésemre bocsájtásáért, és bár nincsenek itt, a Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrtnak, akik a kergetező holdakat idatták. Köszönöm szépen a figyelmet!